valahol Afrikában minden reggel felkel egy gazella. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leggyorsabb oroszlánnál, különben vége van. Valahol Afrikában minden reggel felkel egy oroszlán. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leglassúbb gazellánál, különben éhen hal. Valaki egyszer így fogalmazta meg azt, hogy mit jelent emberként élni ezen a bolygón. Ami miatt nagyon tetszik ez a megfogalmazás, az, hogy legalább 10-szer kellett elolvasnom, még mire kezdett derengeni azt, hogy mire is gondolt a megfogalmazó, mert úgy elsőre nem jön ki belőle. Aztán elkezdtem összehasonlítani a mondatokat, és ugye van a gazella, akinek gyorsabbnak kell lenni a leggyorsabb oroszlánnál, és van az oroszlán, akinek nem a leggyorsabb gazellánál kell gyorsabb lennie, csak a leglassúbbnál, és akkor elkapja. Így zárta ez a valaki ezt a gondolatot, mindegy mi vagy, oroszlán vagy gazella, fuss, amint felkel a nap. Mindegy mi vagy, oroszlán vagy gazella. Egy biztos, minden nap felkelünk, és minden nap szándékosan vagy szándéktalanul, ösztönösen vagy tudatosan, ki tudja, de vagy gazellákká, vagy oroszlánokká ébredünk. És körülbelül ez az a két csoport, amire tökéletesen fel lehet osztani az emberiséget. Van, akinek mindenkinél gyorsabbnak kell lennie, van, akinek mindent túl kell élnie, van, akinek a maximum sem elég, van, akinek éppen csak túl kell szárnyalnia és lépnie a minimumot. És ha őszintén belegondolunk, akkor azért ezek elég bosszantó dolgok, nem? Mert nyilván ez a szeret kiosztódás, ez általában úgy történik, hogy én miért pont ez lettem, miért nem az? Miért én vagyok az, akinek gyűriznie kell reggeltől estig, meg kell szinte bolondulni a munkától, a munkában, a stressztől, az idegességtől? Miért nem vagyok én az, akinek sokkal kevesebb erőfeszítés során el lehetne érni ugyanazt? Talán ismerős gondolatok, de hogyha nem is a mi fejünkbe fordulnak meg, ami talán azért kétleg, de azt láthatjuk, hogy ebben a két végletben mozog a ma embere. Mindegy, mi vagy, oroszlán vagy gazella, valóban. Valóban teljesen mindegy, hogy mi vagy, de zakatolsz ugyanúgy az életben, gürizel ugyanúgy, mint más, teszed, amit talán nem akarnál, teszed, amit rád erőltettek, mert a nap csak fel kell, és neked indulni kell. És igen, ennek talán a gondolatnak az a kicsengés, hogy teljesen mindegy, hogy mi vagy. Teljesen mindegy. Ez a nap is egy olyan átlagos napnak indult, mint bármelyik más. A trópusi meleg azért eléggé megviseli az ember, de mondjuk akik ott laknak, azok már ehhez hozzászoktak. Különösebben nem tűnt föl nekik. Eltelt a délelőtt. A reggel is úgy telt, ahogy lenni szokott, fölébredtek az emberek. Már volt, aki látta maga előtt, hogy ma mennyi mindent kell megcsinálnom, ma mennyi minden dolgom lesz. Volt, aki talán sokáig aludt, mert éppen semmi dolga nincsen, vagy éppen szereti megúszni az életet, szeret csak úgy ellavírozni az életben. Megint mások talán le se feküdtek, mert annyit dolgoztak éjszaka. Szóval így indult ez az átlagos reggel. Eltelt a délelőtt, talán már túl voltak az ebéden, amikor hirtelen valami kezdett nem stimmelni. Valami furcsa méről jövő morgás, amit mindenki hallott, amit nem lehetett nem hallani, majd elkezdtek remegni az épületek, majd a morgás is, ez a dörgés még nagyobb lett, elkezdtek mozogni a házak, elkezdett összeomlani, és bizony összedőlt egy város. Az aznapi tervekkel, az aznapi gondolatokkal, az aznapi keresztekkel, az aznapi nem törődömséggel. Talán sejtik a testvérek, hogy miről van szó. Ezzel vannak felé a hírek. Haitiről van szó, a fővárosról, amit másfél-két hete romba döntött egy földrengés. Százezrek pusztultak oda. Százezrek, akik ugyanúgy ébredtek azon a délelőttön, vagy azon a reggelen, mint ahogy valószínűleg mi szoktunk ébredni. Semmivel sem voltak talán nagyobb terveik vagy céljaik az élettel, mint amik nekünk. És mégis valami hihetetlen dolog történt, egyszerűen vége szakadt. Egyik pillanatról a másikra. Vége, és nincs tovább. És hol van már a délelőtti idegesség? Hol vannak az élet nagy gondjai, amivel úgy gondolták, hogy majd meg kell küzdeni azon a napon, vagy a következőkön? Hol van a nyomorúság, a betegség felett való szánakozás, az állandó nyavajgás, hogy mennyi bajom van? Volt, nincs. Ott van a romok alatt. És senki nem fogja talán megtudni, hogy az a sok-sok százezer ember, vagy sok-sok tízezer ember, aki oda pusztult, az annak éppen milyen problémái, örömei, nyűgjei vagy bajai voltak. Véget ért a történet. Éppen ezért az előbbi kis történetet a gazelláról és az oroszláról kiegészíteném egy dologgal. Ezt már én teszem hozzá, nem volt benne az eredeti gondolatban. Mindegy, hogy mi vagy, gazella vagy oroszlán, föl kell, eltervezed a napot, megy a robot, csinálod az életedet, mint gazella vagy, mint oroszlán, aztán lehet, hogy kergetitek egymást, vagy te gazella létedre futsz az oroszlán elő, teljesen mindegy, egyszer csak dörren valami, egy puska, és eltalál, és kidőlsz. Átlagos napnak indul, a szokásos feladatokkal, nyűgökkel, bajokkal, aztán egyszer csak dörren a puska. Felolvasott történetünkben is katasztrófákról hallottunk. Méghozzá két olyan katasztrófáról, ami Jézus korában megrázta az embereket. Az egyik, tudjuk a leírásból, Pilátus valószínűleg egy templomi vagy egy zsinagógai összejövetelen, de inkább templomira gyanakodhatunk. Különös kegyetlenséggel az oda fölmenő embereket, akik vitték az áldozati állatot, megölette, lemészároltatta, és ahogy hallhattuk a felolvasott szakaszban, az áldozat vére összeelegyedett a kivégzett emberek vérével. Pilátus profiljába tökéletesen beleillik ez a kegyetlenség, erről volt híres messze földön, hihetetlen kegyetlen ember volt, elképesztő hideg módon számító, ezt más történeti források is alátámasztják, nem csak a Biblia. Pont ezért is hívták vissza hivatalából a császár, mert már kezdett vállalhatatlan lenni sokszor Pilátus túlkapása. A másik tragédia pedig egy épület, egy torony ledőlése volt, ami 18 embert temetett maga alá, 18-an pusztultak oda. És jönnek valakik, nem tudjuk kicsodák, és neki szegezik a kérdést Jézusnak, hogy na most mondd meg, mi a helyzet ezekkel az emberekkel? Mit mondjunk róluk, vagy hogy gondolkodjunk róluk, akik oda pusztultak, akik oda vesztek? Nem olvassuk, hogy milyen kérdést tettek föl Jézusnak. Csak annyit, hogy elvitték a hírt neki. Mi nem olvassuk, hogy ők mit kérdeztek, Jézus viszont olvasott az ő gondolatukban. És ugyanígy olvas most a te gondolatodban, és mindnyájunk gondolatában, és nagyon kategórikusan kijelent valamit. Egy olyan mondatot, amit nagyon jó lenne, hogyha most mi is meg tudnánk fogadni, ha eljuthatna a szívünkig és a lelkünkig. Azt mondja Jézus, azt gondoljátok, hogy ezek az emberek, akik elpusztultak ilyen kegyetlen módon, azt gondoljátok, hogy ők bűnösebbek voltak akármelyik őtöknél? Hogy ők esetleg rosszabbak voltak? Hogy esetleg nekik valami akkora nagy bűnük volt, hogy ez a büntetés most rajtuk az Istentől? Nem. Jelenti ki Jézus. Nem. Ezáltal a gondolat által bepillanthatunk a korabeli ember is, nem csak a korabeli ember, a ma emberének is a gondolkodásában. Aki mindig mindenre okot keres, aki mindig okozati összefüggésbe próbálja állítani a történéseket, ami persze egy bizonyos szempontból nagyon jó, hiszen értelmes lények vagyunk. Ez a feladatunk. Csak ezt akkor is csinálni akarjuk, amikor egyszer megáll az emberi érzés logika. A korabeli ember úgy gondolkozott, hogy ha valakit ilyen tragédia ér, az egészen biztosan az Isten büntetése, mert valami olyan dolgot csinált, amit már máshogy nem tudott az Isten megbüntetni, csak így. Csak ilyen borzalmas halállal. És a korabeli ember, ha nem is érezte magát jól ebben a gondolkodásban, de úgy el volt vele. Nagy problémát nem okozott neki. És Jézus tökéletesen látja ezt a hihetetlen emberi és sehova nem vezető gondolkodásmódot, és kategórikusan kijelenti, hogy nem jól gondolkodtok, hogy nem így van. Az Isten sokkal hatalmasabb annál, mint hogy ilyen nyomorult emberi logikába kelljen beleférnie, beleszűkülnie, hogy te nagyon rossz voltál, akkor most valami nagyon nagy büntetést kapsz. Ébresztő emberek, mondja Jézus, ez nem így működik. Semmivel sem voltak rosszabbak, mint akárki más. Olvastam az interneten egy amerikai TV prédikátor, aki ott nagyon népszerű odakint, a haiti katasztrófa után kerekperec kijelentette, ez az Isten büntetése a haiti népen, mert olyan volt, amilyen, mert elfordult az Istentől, vagy nem is kellett neki az Isten. Ilyenkor szégyellem, hogy ő kereszténynek mondja magát, és én is kereszténynek mondom magam. Én helyette és miatta szégyellem magamat. Mire megy az ilyen gondolkodás, és mire mennek az ilyen kijelentések? Hát arra, amilyen reakciókat ő kapott. Az egész amerikai sajtó egy emberként harapott rá, és szedte szét ezt az embert, és mondta, hogy milyen ember az ilyen, milyen keresztény az ilyen, nem erre van szükség a bajban. Láthatjuk testvérek, hogy sokszor a szeretet nélküli igazság az sokkal rombolóbb és sokkal borzasztóbb, mint a hazugság. Most is ezt látjuk. Hogyha ez az ember elolvasta volna Jézusnak ezt a példázatát, mondom, egy híres TV prédikátorról van szó, aki egyébként nagyon jól megél ebből a prédikátorságból. Ha csak ezt olvasta volna el, nem ejtette volna ki ezt a száját. Nyilvánvaló, hogy az emberek azzal mentek oda Jézushoz, hogy mondjál nekünk valamit erre. Miért történtek ezek? És tudjuk azt is, mert a híradások szóltak, hogy az összedőlt romok között emberek emelték kezüket az égbe, és sírtak, és kérdezték, hogy miért engedted ezt, Isten? És hogy engedhetted ezt? Hogy történhetett ez? Semmi értelme nincs az ilyen katasztrófáknak, ezt hadd merjem kijelenteni, mert hiszem, hogy nincs. Semmi értelme nincs az ilyeneknek. Semmi értelme. Okokat keresni annyira fölösleges. Ugyan mi oka lehet egy földrengésnek? Talán a mennyekben haragvó Isten? Ugye érezzük, hogy ez nem lehet így, mert nincs is így. Semmi értelme nincs, ha csak nem az, hogy tegyen egy óriási felkiáltójelet most eléd. Tegyen egy óriási felkiáltójelet, amik csak arra figyelmeztetnek, hogy ma ők, holnap talán te. Ma Haiti, holnap talán Budapest, vagy Magyarország. Ma ők figyelmeztetnek téged, holnap talán te figyelmeztetsz másokat. Hogy is van ez? Jó ez így? Meggyőződésem, hogy egyetlen egy következtetést lehet levonni az ilyen katasztrófák után. És ezt egy szóba el lehet mondani, ébresztő. Ébresztő ember. Ébresztő ember, és döbbenj rá, hogy mennyi vagy. Ébresztő, és döbbenj rá arra, hogy a te nagy problémáid amik leterhelnek, ami miatt nem tudsz élni, ami miatt azt hiszed, hogy te vagy a legszerencsétlenebb ember a világon. És senki sincs olyan nyomorult, mint te vagy, vagy senki sincs olyan jó helyzetben, mint te, teljesen mindegy ébresztő. És vedd észre, hogy ma vagy, és holnap már nem vagy. Vedd észre, hogy ennyi az élet. Semmi másról nem szólhat egy ilyen katasztrófa, csak erről. Semmi más oka és üzenete nem lehet egy ilyen borzalomnak, csak ez. Ébresztő, mert alszunk. Azért, mert alszunk. Alszunk, mert azt mondjuk, annyi nehézség ért már engem az életben. Olyan nyomorult vagyok. Olyan sok gondom van már. Annyi mindenen túlmentem már. Nekem most nincsen egyszerűen már időm arra, hogy éljek. Én már nem tudok egyszerűen felszabadulni, már annyi gyomorúságom van, már annyira leterhelnek ezek a dolgok. Én nem tudok ilyeneken gondolkozni, hogy mi lesz holnap, meg majd mi lesz a gyerekeimmel, meg az unokáimmal, meg nem tudom ki, annyi bajom van. Ébresztő. Mert alszunk, tisztelt a kivételnek mindig természetesen. Ébresztő. Ébresztő az olyan mondatokból, hogy jaj, én ezt már nem bírom elviselni, ez már túl sok nekem. Ébresztő. Mert nem csak a gondjaid, te magad is egy pillanat alatt válhatsz múlt idővé. És az ilyen katasztrófák erre döbbenthetnek rá bennünket, hogy ébresztő. Egyszer egy férfinél betelt a pohár. Térdre borult a szobájában, és így imádkozott Istenhez. Nem bírom tovább, Uram! Túl nagy ez a kereszt, amit adtál nekem, elfáradtam, hadd tegyem le, hadd kaphassak helyette egy kisebbet, amivel talán megbírkózom. Legnagyobb meglepetésére válaszolt Isten, és azt mondta neki, rendben van, gyermekem. Elvitte egy nagy helyiségbe, egy nagy terembe, levette róla a keresztet, és azt mondta az embernek, menj, és akkor válasz magadnak egy keresztet. Nyilván azt te is sejted, hogy kereszt nélkül nem lehet élni. Ó, persze, én ezt sejtem, Uram, nem is ezzel van a gondom, csak azzal, hogy annyira nagy volt már, hogy ezt már nem bírtam elviselni. Elindult hát emberünk, elkezdett válogatni a különböző méretű keresztek között. Voltak olyan hatalmas keresztek, hogy a tetejét nem látta. Voltak közepes nagyságú keresztek. De valahogy valami miatt az volt a véleménye, hogy hát nem tudom, szóval ezek még mindig nagyok, valami kisebbet kellene keresni. Hát éppen most raktam le egy ilyen hatalmasnak tűnő keresztet. Addig-addig bóklászott a férfi a keresztek között, mire nagy nehezen a sarokban meglátott egy aprócska, kicsike kis keresztet. Megdobbant a szíve. Na ez az. Ezzel még talán én is meg fogok tudni birkózni. Bent kézen fogta Istent, oda vezette és megmutatta neki, ezt a keresztet kérem, Istenem. Mire Isten ránézett, és ennyit mondott. Drága gyermekem, pár perce ezelőtt ezt a keresztet vetted le. Pontosan ezt a picike, aprócska keresztet. Előbb adtad vissza. És körülbelül ennyit érnek a mi nagy problémáink, bajaink, nyomorúságaink. Amik úgy látjuk, hogy már elborítanak minket, és nem hagynak élni. És minden ilyen kereszt, és minden ilyen borzalmas tragédia, amiről hallhatunk és hallhattunk, az bizony egyetlen egy irányba próbál terelgetni bennünket, egy ébresztő. Bár azt hiszed, hogy óriási talán a kereszted, és elviselhetetlen, hidd el, van ennél sokkal nagyobb, hidd el. És tudom, hogy ez sokszor nem vigasztalja az embert, hogy én szenvedek, de van, aki háromszor annyira szenved. Így van, tudom, hogy ez nem vigasztal. Az ébresztés az éppen ezért nem is arra vonatkozik, hogy ezzel átadgassuk, vagy hitegessük magunkat, nem. Az ébresztő az arra vonatkozik, hogy nem tudod, mit hoz a holnap. Hogy ma ők figyelmeztetnek téged, holnap talán te figyelmeztetsz másokat. Nagyon tetszik Jézus kategórikus neme. Kijelenti, hogy tévedés, ha azt gondoljátok, hogy ők rosszabbak voltak bárkinél is. És hadd bontsam le most egészen személyesen, tévedés, ha azt gondolod, hogy te rosszabb vagy bárkinél is. Tévedés, hogyha azt gondolod, mert van ilyen, tudom, hogy rajtad már az Isten sem segíthet, te már annyira nyomorult vagy, és annyira bűnös vagy, tévedés, semmivel nem vagy rosszabb akármelyikünknél, aki most itt van. Beleértve, sőt, elsőképpen beleértve engem is. Semmivel nem vagy rosszabb. Ez az Isten evangélium és örömüzenete. Ez volt Krisztus mondani valója, ez volt az ő mondani valójának a közepére, hogy vedd észre ember, hogy semmivel nem vagy rosszabb, de jobb sem. Ugyanolyan eséllyel indulsz neki, legyél akár gazella vagy oroszlán, ugyanabban a mókuskerékben vagy benne, igen, de van lehetőséged felülemelkedni ezen, kiszállni belőle, ébredni, és rájönni, és megérteni, hogy miért vannak ezek a dolgok. Az a kis példázat, amivel Jézus zárja az ő tanítását, és amivel én is zárnám a mai délelőttünknek ezt a részét, az pontosan valami hasonlóról akar beszélni megint csak. Lehet, hogy terméketlen most az életed szája, lehet. De van valaki, aki egy esélyt ad neked. Van valaki, aki közben jár érted, és minden percével és minden idejével azon van, hogy még ne vágass ki, még ne, még legyen egy utolsó esélyed, még adok egy kis időt, ébredj ember. Igen, ez a valaki, ez az Úr Jézus Krisztus, aki így akar ébrezgetni mindnyájunkat. Még van időnk, még kaptunk napokat a napokhoz. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem tudjuk, hogy holnap nem mi leszünk-e benne a hírekben, nem tudjuk, hogy holnap nem hozzánk kellene majd, hogy jöjjenek a különböző segédtáj, mert nem lehet tudni. Mert az emberi életed erről szól. Viszont le lehet helyezni ezt a bizonytalan életünket egy biztos alapra. Az Úr Jézus Krisztus kezébe. Na, erről szól a mi életünk, a mi hitünk, a mi kereszténységünk. És én hiszem, hogyha tényleg erről szól, akkor egyre kevesebb lesz a bizonytalan ember közöttünk és körülöttünk. Egyre többen fogják átélni azt, hogy esélyt kaptam, hogy valaki látott bennem még valamit, ami miatt még élek, ami miatt itt vagyok. Ezt a valakit hirdessük, testvérek, a világnak. Erről a valakiről tegyünk bizonyságot, mert sóvárokba várja a világ ezt a bizonyságot is, és ezt csak mi tudjuk megtenni. Adja Isten, hogy egyre több megtartott élet legyen. Itt közöttünk és körülöttünk, és egyre többen érezhessék meg annak a valakinek a jelenlétét és szeretetét, aki nem akarja, hogy kivágattódjon a te és az én életem fája. Ébresztő. Amen. A 445. dicséretünket keressük, és ennek az első versével válaszoljunk Isten megszólító szavára. 445. énekünk, ami így kezdődik. Szólt hozzám Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de látod, köt s lehúz még régi csüggedésem. Áld meg ma lelkemet, több hittel, ó Uram! Szólt hozzám Istenem, s én választ adni